vagy bármilyen olvasom. Hetedik ének. Ötödik fejezet és 14. vers következik.
Yatabrahmyatya yo Brahman.
Svayam akarsha sannido.
Tatame vidyate chetash.
Chakra pranir yadrichaya.
Yatabrahmyatya yo Brahman.
Svayam akarsha sannido. Tatame vidyate chetash.
Chakra pranir yadrichaya.
Yatabrahmyatya yo Brahman.
Svayam akarsha sannido.
Tatame vidyate chetash.
Chakra pranir yadrichaya.
Yatabrahmyatya yo Brahman. Svayam akarsha sannido.
Tatame vidyate chetash.
Chakra pranir yadrichaya. Köszönöm szépen, Mesteri.
Yatabrahmyatya yo Brahman.
Sannido. Közelében.
Tata.
Hasonló.
Mi.
Ennyi.
Vidyate.
Megváltozott.
Cheta.
Tudat.
Chakrapani.
Az Úr Vishnunak, aki egy korongot tart a kezében.
Yadrichaya.
A puszta akaratában. Köszönöm szépen. Isteni kegyelmesül a Prabhupád fordítása. Ubrámanak tanítók. Ahogyan a mágnes vonzásában a vasdarab automatikusan a mágnes felé mozdul, úgy vonza az én tudatomat is, melyet saját akaratából megváltoztatott az Úr Vishnu, aki korongot tart a kezében. Nem vagyok tehát független. Kérlek ismételjétek. Ubrámanak tanítók. Ahogy a mágnes vonzásában a vasdarab, automatikusan a mágnes felé mozdul, úgy vonzza az én tudatomat is,
melyet saját akaratából megváltoztatott,
az Úr Vishnu,
aki korongot tart a kezében.
Nem vagyok tehát független. Köszönöm szépen. Srila Prabhupád magyarázata. Természetes dolog, hogy a mágnes vonzza a vasat. Éppen így az élőlények számára is természetes, hogy vonzódnak Krishnához. Ezért az Úr igazi neve Krishna, ami azt jelenti, hogy ő az, aki mindent és mindenkit vonz. E vonzódást leginkább Vrindávanában láthatjuk, ahol minden és mindenki vonzódik Krishnához. Az idősebbek például Nanda Maharaj és Yashoda Devi, a barátai, Sridham, Sudham és a többi tehén pásztor fiú, a gópik, Simati Rádaráni és társai, de még a madarak, a vadállatok, a tehenek és a borjak is vonzódnak hozzá. Vonzódnak hozzá a virágok és a gyümölcsök a kertekben, a Yamuna hullámai és a föld, az ég, a fák, a füvek, az állatok és minden élőlény. Vrindávanában ez mindenki számára természetes. Vrindávan ellentéte az anyagi világ, ahol senki sem vonzódik Krisnához, ám annál inkább elragadja őket mája. Ez a különbség a lelki és az anyagi világ között. Hiranyakasipu, aki az anyagi világban élt, a nőkhöz és a pénzhez vonzódott, míg Prahlád Maharaj természetes helyzetében Krisna ragadta magával. Hiranyakasipu azt kérdezte, miért ferdült el így Prahlád Maharaj gondolkodása, ám Prahlád Maharaj erre azt válaszolta, hogy nem az ő gondolkodása a helytelen, mert az, hogy vonzódik Krisnához, mindenkinek a természetéhez hozzátartozik. Hiranyakasipu csak azért tartja ezt a helyzetet a normálistól eltérőnek, mert ő természetellenes módon nem érez semmi vonzalmat Krisna iránt. Hiranyakasipunak tehát tisztulásra van szükség. Amint valaki megtisztul az anyagi szennyeződéstől, ismét felébred benne a vonzalom Krisna iránt. Szargó pálthi, vinír muktam, tatparat vinanírmam. Az anyagi világban mindenkit az érzékkielégítés szennye fertőz meg, és mindenki a különféle megjelölések alapján cselekszik, néha mint emberi lény, néha mint vadállat, néha mint félisten vagy fa, stb. Meg kell szabadulnunk minden ilyen megjelöléstől, és akkor természetes módon vonzódni fogunk Krisnához. A bhakti folyamat az élőlényt minden természetellenes vonzalomtól megtisztítja. Aki megtisztult, az vonzódik Krisnához, és őt kezdi szolgálni mája szolgálata helyett. Ez a természetes állapot. A bhakta vonzódik Krisnához, míg az abhakta nem, mert őt az anyagi élvezet pora szennyezi be. Ezt az Úr is megerősíti a Bhagavad Gita-ban, 7.28. Yesham tvantagatam pápam, jánánam punyakarmadam, tédvanva muhanirmuktá, bhajanté mám pritagratára. Akik jámborán cselekedtek ebben és előző életeikben, és akiknek bűnös tettei teljesen kipusztultak, azok megszabadulnak az illúzió ellentét párjaitól, és nagy elszántsággal szolgálnak őket. Meg kell szabadulnunk az anyagi lét minden bűnös szennyétől. Az anyagi világban mindenkit beszennyeznek az anyagi vágyak. Amíg nem szabadulunk meg minden anyagi vágytól, anyábi lászításon nyom, addig nem vonzódhatunk Krisnához. Om agyanati mirandasya agyanati nashlakaya chakshuram militam yena asmaṁ śrī Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vachanam Pangum Kayate Yat Kripatam Bande Shri Guru Nityananda O Brahmanák tanítók! Ahogyan a mágnes vonzásában a vasdarab automatikusan a mágnes felé mozdul, úgy vonza az én tudatomat is, melyet saját akaratából megváltoztatott az Úr Visnu, aki korongot tart a kezében. Nem vagyok tehát független. Ugye egy érdekes helyzetet látunk itt a Srimad Bhagavatamban. Azt mondják, hogy a víz nem folyik fölfelé, de itt mégis folyik. Ugye elvileg a tanároknak az a helyzete a diákhoz képest, hogy ők tanítják a diákot. De itt megfordul a szituáció, mert Prahlád Maharaj kezdi el a saját tanárait tanítani, akik ugye azzal vádolták őt, hogy rosszul látja a helyzetet. De igazából Prahlád Maharaj rávilágít arra, hogy nem az ő értelme van beszennyezve, hanem mindazoké, akik a világ kettősségeit érzékelik, és a kettősségekben látják a dolgokat. A barát ellenség, ugye Prahlád Maharajnak ez a legmegdöbbentőbb, és azt mondja is, hogy hát igen, erről már hallottam ugye a szentírásokból, vagy bölcsektől, de hogy most tapasztalom is, hogy vannak, akik így gondolkoznak, hogy van a barát, és van az ellenség. De akkor igazából mondja, hogy ez egy rossz megértés, ez egy rossz felfogás, mert ez egy feltételekhez kötött és élvező mentalitást akar. Szóval igazából mindenki örök lélek, ugye ezt tanítják a védák, és ilyen, hogy barát vagy ellenség, ez csak egy feltételekhez kötött tudatállapotban létezik, amikor törekszünk az élvezetre, és az alapján értékelünk helyzeteket vagy személyeket, hogy ki az, aki segíti az én élvezetemet, szolgálja azt, hogy ki az, aki pedig ellene van. Ugye itt a versben olvashatjuk ezt a példát, hogy akkor a mágnes vonzásában a vasdarab automatikusan a mágnes felé mozdul. És ugye Plátó Maharádzsa saját elméjét hozza ezzel a párhuzamba, hogy az Úr Visnu, aki korongot tart a kezében, az a saját akaratából akkor mágnessé válik, és akkor vonzza az ő tudatát, ugyanúgy, ahogy a mágnes vonzza a vasdarabot. És a konklúzió, amit Prahlád Maharaj mond, az, hogy ennek hatására, akkor, hogy megváltozott a tudata, akkor megértette azt, hogy nem vagyok független. Szóval ennek a versnek a mondani valója, vagy a fő üzenete, az, hogy Prahlád Maharaj erre a végkövetkeztetésre jut, vagy hát részkövetkeztetésre, de ez kapcsolódik a végkövetkeztetéshez, hogy ő nem független. Mert ugye ez a kulcs. Miért jövünk ide az anyagi világba? Azért, hogy próbáljunk függetlenné válni, hogy próbáljuk eljátszani azt, hogy mások vagyunk, mint Istennek az örök parányi szerves része és az ő szolgái. Ez a függetlenség az, ami igazából beszennyezi a tudatunkat, és mindaddig, amíg ezzel a szennyezett tudattal próbáljuk élni az életünket, és próbálunk függetlenné válni, vagy próbáljuk fönntartani a függetlenségnek az illúzióját, addig hát több dolog történik. Az egyik az, hogy nem tudunk boldogok lenni. De a másik az, hogy nem fogjuk tudni megérteni a helyzetünket, és nem fogunk tudni fejlődni a lelki életben. És Srila Prabhupáda a vers magyarázatában idézi a Bhagavad Gita versét, és ugye itt az a vers az arról szól, hogy vannak, akik jámbarany cselekednek ebben is előző életeikben, és hogyha ők megszabadulnak az illúziónak az ellentét párjaitól, akkor képesek arra, hogy nagy elszántsággal akkor szolgálják őt, mármint Krisnát. És ugye az előző vers, ami ezelőtt van a Bhagavad Gita-ban, az pedig arról szól, hogy igazából, amikor valaki megszületik ebben a világban, ebben az anyagi világban, akkor illúzióba kerül. És ez az illúzió, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy meg van zavarodva a vágyból és a gyűlöletből eredő kettősségektől. Szóval akkor az élőlény így feltételezi, hogy ő független, és mivel független, akkor szeretne függetlenül élvezni ebben a világban. És akkor vannak vágyai, olyan dolgok felé sóvárog, amik úgy látszik, hogy támogatják az ő boldogságát az anyagi szinten, és vannak olyan dolgok, amiket pedig próbál elkerülni. Ugye akkor vannak gyűlölet, vannak olyan dolgok, amik felé gyűlölettel fordul, vagy így próbál elutasítani. De mindaddig, amíg ebben a kettősségben él, addig a tudata az egy feltételeket kötött szinten, akkor csak megreked, és nem tud kiteljesedni. Itt Srila Prabhupád mondja ennek a versnek a magyarázatában, itt a Bhagavad Gita-ban, hogy a tiszta tudatát akkor egy ilyen módon befedve, akkor igazából elveszik a lehetősége arra, hogy a szíve megtisztuljon, és hogy a Isten iránti tiszta szeretet felébredjen. Mert ezt is mondja Srila Prabhupád itt a magyarázatban, hogy a Krishna szó, ugye mi így hívjuk Istent, az azt jelenti, hogy mindenkit vonzol. Szóval eredetileg mindenkiben ott van a Krishna préma. Mit tesz itt a Krishna préma? Sádja kabunoj, sabanádi, sutta csicsi, sutha, csitté, karai, udoj. Hogy a Krishna iránti tiszta szeretet az mindenkiben ott szunnyad. És amikor valaki eljön az anyagi világba, akkor ez befedődik. Nem azt jelenti, hogy nincs ott, csak nincs a felszínen és nem látható. És ugye a hallás és az éneklésnek a folyamata az, ami képes arra, hogy ezt az Isten iránti tiszta szeretetet, ami mindenkiben ott van, ez a fajta vonzalom az Úr iránt, akkor ez felszínre jöjjön és újra tudjon élni, vagy újra ez a kapcsolat, akkor ki tudjon bontakozni. És Srila Prabhupada azt is mondja, hogy ez a Krishna Prima, akkor ez csak megtisztult szívben ébred föl. Szóval amíg valakinek van ez a fajta látásmódja, hogy ő kettőségekben gondolkozik, és folyamatosan úgy éli az életét, azzal az eszmével, hogy ő független, addig az ő szíve nem tud megtisztulni. Szóval nem tud valódi tudatára ébredni. És ugye mi az, aminek a hatására a szív vagy a tudat tisztul, az nem más, mint a társulás. Ugye Prahlád Maharajnak az életében is ezt láttuk, hogy jött Narada Muni, és még ugye meg sem született Prahlád Maharaj, hanem csak Kajadunak, az anyukájának a méhében volt, de akkor megkapta egy nagy szentnek a társulását, a tanítását. Ugye itt még ott tartunk a történetben, hogy Prahlád Maharaj nem látta szemtől szemben Nisimhadeva, szóval akkor még itt nem jelent ugye meg az oszlopból, de mégis akkor Prahlád Maharaj tapasztalta az Úrnak a jelenlétét, és teljes mértékben hitt abban, hogy Isten létezik. És ezt miből vonta le ezt a következtetést? Abból, hogy érezte azt a vonzalmat, amivel az Úr akkor vonza az ő elméjét, vonza az ő tudatát. És nyilván akkor belül végtelen boldogságot tapasztalt. Szóval Prahlád Maharaj Narada Muni kegyéből megkapta Krisnát, és akkor Krisna kegyéből akkor képesek vagyunk megkapni ezt a tiszta Isten szeretetét. És ami még nagyon érdekes ebben a versben az, hogy mondja ezt, hogy tudatomat vonza az Úr a saját akaratából. Szóval, hogy Krisna akkor egy ponton, amikor látja a baktának a törekvését, akkor eldönti, hogy adja ezt a vonzalmat, vagy adja az intelligenciát. Ugye van ez a vers, de Dhammi Buddhi Yoga, Krisna mondja, hogy adom azt az értelmet, adom azt az intelligenciát, amivel valaki képes arra, hogy megközelítsen minket, vagy engem. Szóval Prahlád Maharaj Narada Munival való társulás eredményeképpen megtisztult, és a fő dolog, amit megértett, az, hogy nem független. És nekünk is ezt kell megértenünk, hogy nem vagyunk függetlenünk. Miért? Miért van erre szükségünk? Szóval miért kell ezt nagyon nyomatékosan, akkor úgy elmélyítenünk magunkban? Azért, mert amíg fönntartunk egyfajta függetlenséget, és ez lehet, hogy nagyon finom szintű dolog, de addig igazából nem tudjuk tapasztalni Istennek a jelenlétét. Valamennyire tudjuk, de amíg mi úgy gondolkozunk, hogy hát független vagyok, és akkor csinálhatok, amit csak akarok, addig Krisna nem fogja tudni magát olyan módon nyilvánítani. Mit kell csinálnunk annak érdekében, hogy ezt megértsük, hogy felismerjük? Kell nagyon sokat gondolkozni ezen, és értenünk kell azt a helyzetet, hogy mondjuk amikor egy családnak, egy közösségnek, egy asramnak, egy társadalomnak a tagjai vagyunk, akkor hatással vagyunk másokra. Ugye hajlamosak vagyunk úgy élni, vagy úgy gondolkozni a hétköznapokban, hogy a tetteink akkor olyanok, amilyenek, és akkor nyilván akkor tudjuk, hogy saját magunkra van egy hatása. De nem mindig vagyunk tudatosak arról, hogy a tetteinknek akkor másokra nézve szintén van hatása. Ugye mondjuk csak vegyünk egy varnásom társadalmat, ott ugye az egyének akkor nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással. Vannak, akik teljesítik a kötelességüket, és amikor a társadalom bizonyos tagjai akkor végzik a kötelességüket, akkor az lehetőséget ad a társadalom többi tagja számára, hogy gyakorolja a jogait. És ez egy nagyon, nagyon szoros kapcsolat. Ugyanígy egy asramon belül, mondjuk. Ott is vannak jogok és kötelességek, de ez csak akkor működik, hogyha megfelelő megértésünk van arról, hogy nem vagyunk függetlenek, és bármi, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy példát mutatunk, vagy ahogy nem mutatunk példát, az hatással van másokra. És igazából két dolog van. Úgy le lehet egyszerűsíteni, szóval vagy építünk, vagy pedig rombolunk, de nem vagyunk függetlenek. amikor részesei vagyunk egy közösségnek, akkor mindig hatással vagyunk másokra. És a példánk az vagy építőleg hat a közösség többi tagja számára, vagy pedig rombol. Lehet, hogy építi a tudatukat, építi a hitüket, építi a kultúrát, amiben benne vagyunk, vagy pedig pont az ellentétét csinálja. És erről nagyon tudatossá kell válnunk, mert ez a függetlenség, amiről Prahlád Maharaj beszél, pontosabban a függetlenségnek a hiánya, amit ő megértett, mint egyfajta következtetés, akkor egy ilyen módon a tetteinken keresztül megnyilvánul, hogy mi mennyire gondoljuk magunkat függetlennek, vagy gondoljuk magunkat egy függő helyzetben lévő személynek. Ugye a tettek azok mindig tükrözik a tudatállapotot. Mindig amikor cselekszünk, vagy viselkedünk, vagy viszonyulunk másokkal, élünk ebben a világban, akkor ahogy a dolgainkat intézzük, ahogy cselekszünk, akkor az nagyon kristály tisztán leképezi azt, hogy mi van a tudatunkban. Mi az értékrendünk, hogyan gondolkozunk, és milyen megvalósításunk van azokról az elvekről, amik a Srimad Bhagavatamban vagy a Bhagavad Gita-ban találhatóak. Ugye ezek a szentírások, ezek adnak nekünk információt és tudást, de a mi felelősségünk az, hogy ezt a tudást, ezt a gyakorlatnak a szintjére emelve, akkor megvalósításokra tegyünk szert. És amikor olvassuk ezt, hogy itt van egy nagy szent Prahlád Maharaj, aki eljutott arra a következtetésre, hogy nem vagyok tehát független, akkor ezen nekünk is el kell gondolkozni, hogy ez mit jelent a mi életünkben. Mit jelent az, hogy én nem vagyok független? Mit jelent úgy élni ebben a világban, hogy mindig tudatos legyek arról, hogy a tetteim, a viselkedésem az másokra, a kultúrára, a környezetemre, a rendszerekre, aminek a tagja vagyok, akkor hatással van. Szóval ez nagyon-nagyon fontos. És azt hiszem, hogy ezt nekünk folyamatosan gyakorolnunk kell, és mindig figyelnünk kell önmagunkat, hogy igen, akkor most, hogy egy adott módon cselekszek, akkor az lehet, hogy bennem okoz egy dolgot, de hogy az másokban mit vált ki, másokban akkor mit hoz elő, és másoknak az építi, vagy akár rombolja a hitét. Szóval ez nagyon fontos, ez a meditáció, hogy akkor mindig gondolkozzunk azon, hogy nem vagyunk független, és hogy tudok úgy cselekedni, hogy a tetteim akkor tükrözzék ezt a megértést, hogy igen, akkor vagyok egy helyzetben, és akkor mi annak a helyzetnek a darmája, mi az én kötelességem, mi az én szerepem, és hogyan tudok hozzátenni egy közösséghez, ahelyett, hogy elvennék belőle. Ez egy nagyon jó meditáció, hogyha csak egy pillanatra becsukjuk a szemünket, és elképzelünk egy olyan világot, ahol csak Prahlád Maharajok vannak. Na, az mennyire szép lenne, hogy ez a fajta mentalitás egy egész társadalom, egy egész világ minden egyénében akkor megnyilvánul. Mikor mindenki értené azt, hogy van Istennel egy örök kapcsolata, és képes lenne ennek a kapcsolatnak a fényében gondolkozni, és ennek a kapcsolatnak megfelelően cselekedni. Feladva ezt a fajta függetlenséget, feladva ezt a fajta mentalitást, a kettőségekben való gondolkozást, és mindenkit lélekként látva, mindenkihez végtelen tisztelettel, odaadással és szeretettel viszonyulva, akkor mások érdekét szolgálva, hát csak képzeljétek el, hogy akkor milyen lenne a világ, nem? Szóval az úgy kicsit azért úgy átformálná a dolgokat. De lehet, hogy nem is kell ennyire messzire mennünk, nyilván Srila Prabhupádnak, és akkor Chaitanya Mahaprabhunak az a célja, hogy az egész világ Krisna tudatos legyen. De most mi egyelőre ott még nem tartunk. De csak képzeljük el azt, hogy mondjuk milyen, hogyha mondjuk a magyar közösségben, vagy mondjuk akárcsak az asramban, akkor mindenki tökéletesen úgy gondolkozik, mint Prahlád Maharaj. Na, hogy akkor tényleg értjük azt, hogy nem vagyunk mások, csak a baktáknak és Krisnának a szolgái, és magunkat félretéve, kivéve ebből a központi pozícióból, akkor próbálnánk akkor lesni másoknak nem is, hogy ez igényei, de inkább a boldogságát, és próbálnak azt szolgálni, hogy másokat hogyan tudunk boldoggá tenni. Ugye próbálnak elégedetté tenni Krisnát, de nyilván a bakták boldogsága, az Krisnának is a boldogsága. És amikor van egy olyan közösség, ahol mindenki Prahlád Maharaj mentalitásával rendelkezik, és érti azt, hogy nem független, akkor azt mondják, hogy az egy Vaikuntha hangulat. Ugye Rádhanát Maharaj nagyon sokat beszél arról, hogy ők mondjuk Csópatiban mire építették, milyen elvekre alapozták a közösségüket. És ugye mindig egy elvre tér vissza, ugye Chaitanya Mahaprabhunak a nagyon híres kijelentésére, Trinada Pisuni Chinat, a Rórévasa Hisnuna, Amanuna Maladina, Kirtani Eszedára, hogy legyünk alázatosak, ne várjunk el megbecsülést, viszont mindenkinek adjuk meg a maximális tiszteletet. Legyünk türelmesek. És amikor csak újra és újra hangsúlyozunk magunknak, másoknak, mindenkinek ezeket az elveket, és próbáljuk az életünkben ezeket alkalmazni, és kialakul egy olyan közösség, ahol ezek az értékek, és mindenki ennek próbál nem hogy megfelelni, hanem nem csak hogy megfelelni, mert amikor megfelelni akarunk valaminek, akkor ez egyfajta külső kényszer, hogy akkor igazából nem értjük belül, hogy arra nekünk miért van szükségünk. Itt nekünk azt kell megérteni, hogy nekünk miért van erre szükségünk, és hogyan támogatja az a saját lelki életünket és a saját fejlődésünket, hogyha mi így cselekszünk. Szóval nekünk az miért jó? Mert akkor leszünk motiváltak arra, hogy csináljuk. Amíg nem értjük, és ez csak egy külső kényszer, hogy nekem föl kell kelnem Mangalára, vagy le kell dzsapáznom a 16 kört, vagy nem tudom, el kell húznom a zuhanyzó függönyt, hogy ne penészedjen be, és hogy a többi bakta is tiszta helyen tudjon zuhanyozni, vagy rendet kell tartanom a szobámban, vagy szépen kell beszélnem másokkal. Amíg ezt nem értjük, hogy ez nekünk miért fontos, és hogy ez hogyan erősíti a Krisnával való örök kapcsolatunkat, addig nem fogjuk motiváltnak érezni, nem érzünk inspirációt arra, hogy ezt csináljuk. Ezért nagyon fontos tanulmányozni a szentírásokat, és próbálni magunkba zárni Prahlád Maharajnak és más nagy személyiségeknek ezt a hangulatát, vagy ezt a megértését, mert ezen alapul az, hogy mi a saját életünkben akkor mit fogunk elérni. Hogy a lelki élet az tényleg belülről jöjjön, egy belső megvalósításból, és értsük azt, hogy egy kultúrának a részesei vagyunk, amit vagy építünk, vagy rombolunk, és hogy nekünk miért érdekünk az, hogy építsük és ne romboljuk a viselkedésünkkel, a megnyilvánulásunkkal, a jelenlétünkkel és minden mással. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos elv. És pont ezért kell nagyon részletesen így a mélyére menni ezeknek a dolgoknak, hogy ezt a belső motivációt ezt megtaláljuk, hogy igen, miért akarok én fölkelni minden reggel 4-kor, és miért akarok én miért ott lenni Mangalán minden reggel, és nem csak azért, mert a Peti írja a táblázatot, vagy hogyha már többször nem voltam ott, akkor Góramáni Prabhu szólni fog érte, hanem az miért jó nekem, hogyan erősíti ez az én örök kapcsolatomat Istennel, és hogy ez a hangulat akkor hogyan tud bennem megnyilvánulni. Szóval ez a függetlenség a mai versnek a fő témája, hogy nem vagyunk függetlenek. Szóval, ha egyetlen dolog van, amit ma mindenki csak így meg tud jegyezni, akkor legyen ez, hogy akkor nem vagyunk függetlenek. És gondolkozzunk azon, hogy hogyan tudjuk ezt a mindennapi életünkben megnyilvánítani. És a mindennapi életünkben gyakorolni. A viszonyainkban, a kapcsolatainkban, a szolgálatunkban. Aztán van a versben még egy érdekes dolog, ugye van ez a mágnes hasonlat, és abból nem azt kell megtanulnunk, hogy már a védikus korban 5000 évvel ezelőtt is volt mágnes, hanem itt inkább az a tanítás ebben, hogy amikor van egy vasdarab, ami közeledik a mágneshez, és összeérnek, akkor a vas is átveszi a mágnesnek a tulajdonságait. Ugye általában nem ezt a példát szoktuk olvasni, hanem van a tűz és a vasrúd. Hogy amikor vasrúdat berakjuk a tűzbe, akkor a vasrúd is tűzé válik. Miért? Mert átveszi a tulajdonságait. Akkor ugyanúgy éget, ugyanúgy ízik. De ugyanígy, hogyha egy vasdarabot megmágnesezünk, akkor a vasdarab is vonzani fog más vasdarabokat, és akkor utána azok is mágnesekké válnak. És amikor megértjük azt, hogy nem vagyunk függetlenek, és ez megnyilvánul az életünkben, és van ez a fajta kapcsolatunk Istennel, akkor a mi tudatunkat is vonzza ő, tehát legfelsőbb Úr, Krisna, ugye mindenkit vonzó, akkor vonzani fog bennünket visszautasíthatatlanul, szóval nem fogunk tudni ellenállni ennek a vonzalomnak. De ez azt jelenti, hogy akkor mi is mágnessé válunk, az azt jelenti, hogy mi is vonzóvá válunk más személyek számára. Ugye ezt lehet, Prabhupád nagyon sok helyen mondja ezt a dolgot, hogy amikor egy bhakta megfelelően gyakorolja a lelki életet, akkor ő is átveszi azokat a tulajdonságokat, lelki tulajdonságokat, és őt is áthatja a bhakti, áthatja a lelki energia, és ő saját maga akkor érintőkövé válik, megkapva a felhatalmazást, ugye Krishna Shakti, akkor megkapja a kegyet, és ő is képes arra, hogy vonzon másokat Krishnához. Ugye Prahlád Maharaj, ő képes erre, tanítja majd az osztálytársait is, például a kis démopalántákat, akkor bepredikálja őket, pedig hát gondolhatjátok, hogy nem volt egy könnyű dolog, akkor egy ilyen iskolába, egy ilyen körülményben, ilyen személyeknek prédikálni, de akkor mégis sikerrel járt. Szóval Prahlád Maharajnak ott volt ez a megértés, nem vagyok független, ott volt ez az élmény, ott volt egy tapasztalat, akkor érezte, hogy Krishna vonzza az ő tudatát, vonzza az ő elméjét, és ő maga akkor szintén átvette ezt a dolgot, és ő is vonzóvá vált mások számára. És ez számunkra is egy mérce. Amennyire vagyunk vonzóak mások számára, olyan értelemben, hogy akkor mennyire vagyunk képesek adni másoknak a Krisna tudatot, vagy mennyire tudunk másokat inspirálni a lelkélet gyakorlására, akkor lehet látni, hogy olyan mértékben van megértésünk, vagy olyan mértékben valósítottuk meg azt, hogy nem vagyunk függetlenek. Ezt a párhuzamot, ezt úgy nem tudom, picit fáradt vagyok, nem tudom, hogy sikerült átadnom, de ezt mindenképpen szerettem volna ezt úgy elmondani, hogy tényleg, hogy saját magunkon akkor tudjuk látni, hogy igen, akkor én mennyire kapok felhatalmazást, vagy én mennyire válok mágnessé, akkor az tükrözi az én tudatomat, tükrözi az én megértésemet, és akkor ezzel nagyon szépen le tudjuk mérni. Szóval amikor végezzük a szolgálatunkat, a könyvosztást, a prédikálást, vagy igazából bármilyen más szolgálatot. Na most itt konkrétan ezekről a prédikálás jellegű szolgálatokról van szó. Akkor amilyen mértékű felhatalmazást kapunk, akkor az tükrözi, leképezi azt, hogy igen, akkor mi is mennyire válunk mágnessé, és mennyire értettük meg ezeket az örökérvényű tanításokat. Szóval érdemes így átnézni az életünket, egy picit megvizsgálni, hogy akkor milyen szinten vagyunk, és amikor látjuk a hiányosságainkat, akkor törekednünk kell, hogy azon változtassunk. És ne gondoljuk azt, hogy hát már itt vagyok, jó vagyok, már elértem egy szintet, nem olyan nagy dolgokról van szó, pici dolgok, de akkor azokat úgy föl lehet tartani, mert nem, Krisna előbb-utóbb számon kér rajtunk mindent. Szóval neki az a célja, hogy makulátlan tisztává váljon a szívünk, és ebben fog nekünk segíteni. Amikor magunktól adjuk föl ezeket a dolgokat, akkor az sokkal könnyebb, mint amikor ő veszi el. Előbb-utóbb ezeket föl kell adni, de inkább adjuk föl magunktól, és akkor Krisna ezt beszámítja odaadó szolgálatként. Köszönöm szépen. Van esetleg kérdés, kiegészítés, hozzáfűzés?
Én szeretnék kérdezni egyet, hogy mondtad egy Prahlád Maharaj példáját és ezzel kapcsolatban egy víziót, csak így lekicsinyítve, hogy egyéni szinten mondjuk itt az Ashram közösségben. Az lenne a kérdésem, hogy tudnál azzal kapcsolatban mondani valamit, hogy Prahlád Maharaj egy teljesen más háttérből jön, abból a szempontból, hogy más védelmet kapott már az anyamében, és akkor utána más neve, másfajta oktatási rendszerbe vett részt. És hogy ezt hogyan tudjuk összhangba látni a mi életünkkel, mert hogy mi annyiféle háttérből jövünk, annyiféle családi háttérből, és sok esetben még a megfelelő anyai meg a apai szeretetet se kaptuk meg.
Ez igaz. Ugye Kali Yuga az pont erről szól. de annál rosszabb háttérből, mint Prahlád Maharaj, nem jöhetünk.
Szóval
ez a példának a lényege, hogy ennél rosszabb nincs. Tehát, hogyha ha neki sikerült, akkor nekünk sokkal könnyebb a helyzetünk. Mert az, hogy hát nem feltétlenül az, de igen, szóval, hogy neki fő démon volt az apja, ezt érted? Tehát így annál úgy nincs rosszabb, mint amikor az a személy az apukád, aki a legnegatívabb szereplő a történetben. És nyilván akkor Prahlád Maharajnak volt egy érzelmi ragaszkodása az apukája iránt, mert mégis az apukája volt. És lehet látni, hogy milyen tisztelettel beszélt hozzá, ajánlotta neki a tisztelet, tényleg a hódolatát, leborult előtte, szóval ő nagyon hát szerette, hát az apukája volt. Szóval ott volt ez a fajta ragaszkodás. Amikor nem kapjuk meg a szülői szeretetet, akkor lehet, hogy ott van ez a fajta hiány a szívünkben, de akkor legalább nincs ott a ragaszkodás. Szóval, amikor jön a Krisna tudat, akkor csak annyi hari anyu, akkor elmentem. De amikor ott van ez az erős kapcsolat, akkor úgy nagyon nehéz. Szóval akkor igazából az egy nehezítő körülmény, még pluszban. Ezt még Urmila Mataji mesélte, hogy neki nagyon, nagyon szoros kapcsolata volt az apukájával. És apukája, ő egy nagy vállalatnak volt az igazgatója New Yorkban, de minden reggel egy órát arra szánt az életéből, hogy a lányával beszélgessen. Mindig felkeltette a lányát 5-kor vagy 6-kor, és 7-ig akkor csak vele beszélgetett. Mi volt vele tegnap, hogy vagy. És akkor csak így nagyon mély volt a kapcsolatuk. És Urmila Mataji mondta, hogy amikor bakta lettem, akkor az volt a szerencsém, hogy apukám ebben támogatott. Hogyha nem így tette volna, akkor nagyon nehéz lett volna az életem. Szóval, amikor van ez az erős szülői kapcsolat, és a szülők nem bakták, hanem jelen esetben az univerzum legnagyobb démonjáról beszélünk, akkor ez egy igazi nehezítő körülmény. És lehet, hogy mi úgy éljük meg, hogy igen, a mi életünkből akkor hiányzott ez a fajta szülői szeretet, vagy ez a fajta gondoskodás, és akkor lehet, hogy gondoljuk, hogy igen, a szüleink akkor anyagi szinten mindent megadtak nekünk, mert fölneveltek, ruháztak, etettek, de ezt akár a pityu papagája is megcsinálták volna, szóval, de hogy úgy foglalkozni velem, az úgy nem történt meg, szóval akkor így azon kívül, hogy apukám megkérdezte, hogy na mi volt ma az iskolában, és én azt mondtam rá, hogy semmi különös, és kb. Ebbe ki is merült a párbeszéd minden nap, 12 éven keresztül, akkor úgy az ember érzi, hogy ez nem pont az, ami, tehát ez nem pont az a szülői szerető, szeretetteljes kapcsolat, aminek lennie kéne. Szóval, hogy úgy nem tudom pont, hogy minek kéne lenni, de úgy érzem, hogy ez nem pont az. Viszont abból a szempontból pedig egy előnyt jelent, hogy amikor megjön egy lelki indítatás, és jön az elhívás, akkor Krisna így szólít bennünket, akkor, és a szüleink mondjuk ezt nem annyira támogatnák, vagy úgy az ő megértésük a boldogságról az egy más világban bontakoznak ki, és próbálnák ugye a legjobbat adni nekünk, de az egy másik világkép, akkor csak tudjuk mondani, hogy nagyon szeretlek és nagyon tisztelek benneteket, de akkor csak ennyi. Szóval Prahlád Maharajnak igazából nehéz volt. Nekünk is nehéz, nekünk picit más miatt nehéz, de ennél nehezebb nincs. Szóval neki sikerült, nekünk is tud sikerülni. Úgyhogy gyakorlod, hogy te nem ez a test vagy. Mert a lélek az sérthetetlen. Szóval nem, hogy fegyverrel nem lehet elpusztítani, a szavakkal sem. Szóval, ugye Krisna Bhagavad Gita mondja, hogy akkor még azt is mondja, hogy tűz nem érintheti, vagy tűz nem égetheti, víz nem nedvesítheti, szél nem szállíthatja. Ugye ez a mennyei fegyverekre utal. Ugye akkor van a szélfegyver, a tűzfegyver, a vízfegyver, ezek a dolgok. Ugye a Mahabharatában ezekről olvashatunk. És a lelket még ezekkel a fegyverekkel sem lehet elpusztítani, nemhogy szavakkal. És amikor csak valaki nem megfelelően viszonyul, ez nem feltétlenül te hibád. Lehet, hogy a te hibád, ezt meg kell nézni, de nem feltétlenül. És főleg az, hogy akkor érteni kell, oké, örök lélek vagyok. Most mondott egy dolgot, azt nekem el kell gondolkozni, hogyha jogos, akkor kell változtatnom. Viszont, hogyha nem jogos, és ezt más bakták, szentírás megerősíti, akkor nem szabad magadra venni, mert te nem ez a test vagy. Szóval amikor az ember csúfolják iskolába, hogy nagyok a fülei, akkor igazából csak a testére, csak a testemre mondják. Szóval ez nem én vagyok, ez a test nem én vagyok. Engem nem is látnak, akkor most van egy illuzorikus látásuk, akkor most én amiatt, hogy ők rosszul látnak valamit, akkor most miért érezzem magam rosszul? Mert én egy örök lélek vagyok, és próbálok lélekként viszonyulni. És lélekként viszonyulni azt jelenti, hogy látom azt, hogy ő egy lélek. Csak látom az ő helyzetét, hogy most az anyagi testben gondolkozik, és a nagy fülemre fókuszál. És akkor így nem látja az önvalót, aki meg igazából vagyok. Aki meg egy csodálatos lélekszikra. Mert minden lélek csodálatos. Ugye ezt Krisna mondja a Gitában. Vannak, akik csodálatosnak látják, vannak, akik úgy írják le. És ezt a nagy szentek is látják, szóval nem csak Krisna. És amikor valakinek van ez a tiszta látásmódja, akkor ő látja. Te csodálatos vagy, akár mekkorák a füleit. Amikor valaki meg csak a testi dolgok alapján, és ebben a testben benne van az is, hogy most hogyan viselkedsz. Szóval lehet, hogy van egy feltételekhez kötöttségünk, de még mindig tiszta örök lelkek vagyunk, valahol mélyen. És akkor nekünk gyakorolni kell azt, hogy ezt lássuk, és így viszonyuljunk másokhoz. Mert ezt jelenti ez a Vaikuntha hangulat, hogy akkor igen, lehet, hogy ő megbántott engem, de nem ő bántott meg, mert a lélek nem tud megbántani. Most egy feltételekhez kötött helyzetben van, de nem azzal segítek neki, hogyha ő betartott, akkor én is betartok, és akkor azon versenyezünk, hogy ki tart be jobban a másiknak, hanem inkább az, hogy hogyan tudjuk szolgálni egymást. És amikor ott van ez a mentalitás, ez a dolog, akkor az meg fog változtatni mindent. Szóval amikor valaki megbánt téged, és utána nem megbántod őt, hanem odamész hozzá, és megkérdezed tőle, hogy miben segíthetnél, és hogyan tudnád őt szolgálni, akkor garantálom, hogy lemegy hídba. Szóval azt az elme nem tudja bevenni, mert ő várná a reakciót. Hogy ő goromba volt, akkor te is az leszel. És akkor úgy van valami kis íz, de amikor nem ez van, akkor az tükrözi a te szilárdságodat, megértésedet, alázatodat, és akkor ezt tiszteletet ébreszt, és egy példát állít. Szóval csak gyakorolni kell, Trinádapi Szunicsénnek. És ez a mi fegyverünk. Szóval ez az, amivel mi fel vagyunk vértezve. És amikor képesek vagyunk ezt, akkor igazából értjük, hogy lelkek vagyunk. Bocsánat, kicsit elhúzódott. Kratarácsimat, bágatom.
Kicsit
elhúzódott. Kicsit elhúzódott. Kicsit elhúzódott. Kicsit elhúzódott. Kicsit elhúzódott.